Lehetséges, hogy a szemben álló felek pontosan tudják, hogy mi történt azzal a drónnal, amit hozzásegített a lezuhanáshoz egy orosz vadászpilóta. Ugye kétféle vélemény jelent meg ezzel kapcsolatban az elmúlt napokban. Az egyik szerint az orosz pilóták nem mavrikek, utalva ezzel arra, hogy az orosz pilóták nem olyan ügyesek, hogy szándékosan így billentsék ki a drónt, vagyis valóban baleset történhetett. A második vélemény szerint a levegőben nem volt szó balesetről, szándékos találkozása történt a két harci eszköznek, csak a politikának, két nagy hatalom vezetésének nem érdeke, hogy többként értékeljék, mint balesetet. Somkuti Bálintot, az MCC geopolitikai műhelyének elemzőjét köszöntöm a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Hogyha nem drón gyűjti az adatokat abban a térségben, hanem egy adott esetben egy nyugati vadászgép, lehet, hogy hasonló balesetre, ugyanúgy sor került volna?
Igen, az alapvető probléma az ezzel a helyzettel, hogy a levegőben nincsenek behajtani tilos táblák, tehát nagy sebességnél nagyon könnyű eltévedni olyan területre, ahova nem akarna menni az ember, vagy hát ha akar, az még nagyobb probléma. Úgyhogy láttunk már ilyet egyébként, ugye több esetben is, ugyanezekkel a szavakkal ítélte az amerikai külügyminisztérium az orosz pilótáknak a viselkedést, akik ténylegesen nagyon közel repültek olyan amerikai vagy NATO repülőgépekhez, amelyek olyan helyen gyűjtöttek elektronikai forrásokat, amihol nem akarták, hogy ott legyenek. 2005-ben vagy 2006-ban volt egy hasonló eset, amikor egy kínai vadászgép megpróbált kiterelni egy amerikai információgyűjtő elektronikai felderítő repülőgépet kínai légtérből, amiben következtében a repülőgép összeütközött. Két repülőgép, és a kínai gép lezuhant, a pilóta katapultált, és úgy tudom, hogy nem is érte túl a katapultációt, az amerikai gép pedig kényszer leszállt egy kínai szigeten. Tehát ez a fajta lögdösődéses módszer, ez a hidegháború óta működik, tehát megmerem kockáztatni a kijelentést, hogyha a pilóta, ugye most egy pilóta nélküli eszközről volt szó, hogy egy pilóta által vesztett repülőgép lett volna, akkor az is valószínűleg hasonló eseményeknek lett volna az elszenvedője.
De egyébként igazak lehetnek azok a hírek, hogy nem ez volt az első ilyen alkalom, csak az oroszok megelégelték, hogy így gyűjtenek információt ott a térségben a nyugatiak?
Maximálisan. A jelentős része az Ukrajnának átadott információknak az nem műholdakról, hanem szó szerint valós időben ilyen drónokról, hasonló Reaper vagy egyéb drónokról érkezik el az ukrán hadvezetéshez. És ugye ezek több alkalommal már közreműködtek NATO repülőgépek orosz célpontok egy támadásban, például a hírek szerint a Moszkva cirkáló elsődéshez vezető ukrán rakétatámadásban a pálya közepén amerikai repülőgép, illetve egy NATO repülőgép irányította azokat a rakétákat, amelyek végül elsüllyesztették ezt a cirkálót. Tehát egy hasonló eset akartak valószínűleg kivédeni, már nem tudjuk, hogy mik voltak a szándékok, de például több esetben fordult elő, hogy Szevasztopol, illetve Krím félszigeten elhelyezkedő célpontokat támadtak ukrán haditengerészeti drónok, tehát távirányítású motorcsónakok, mondjuk így egyszerűbben. És ezeket is irányítani kellett, vagy legalábbis felderítési információkkal kellett ellátni valahonnan, és erre ez a repülőgép ideális, vagy ez a drón ideális alanynak bizonyulhatott volna. Ugye azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Oroszország már 2014-ben meghirdetett repüléstilalmi övezeteket, ugye ezek elméletileg ugye nemzetközi vizeken vannak, vagy nemzetközi felségterület fölött vannak, de több ilyen van, minden államnak a területeihez közel vannak gyakorló területei, vagy vannak olyan területek, amik érzékeny területnek minősülnek, ugye egészen eddig ezt az amerikaiak figyelmen kívül hagyták, vagy figyelmen kívül hagyhatták. Most ez egy rendkívül erős orosz üzenet volt arra, hogy meddig mehetnek el, hol van az a vonal, amit nem léphetnek át.
Repüléstilalmi övezet, ez hasonlóan kell elképzelnünk, mint amiről egyébként ment az ötletelés nyugaton, hogy Ukrajna fölött ki lehet-e ilyet alakítani?
Igen, ez körülbelül úgy néz ki, nem feltétlenül ugyanaz a neve, tehát egy repülés korlátozási zónának hívják, egész pontosan jól emlékszem, arról szól, hogy azokon a területeken, ahol rendszeresen légigyakorlatok folynak, vagy például egyébként San Diego mellett van egy olyan tengeri övezet, a US Navy szokott gyakorlatozni, egyébként innen jelentettek UFO észleléseket is. Tehát ilyen területek, amik elméletek nemzetközi vizeken vannak, de mégis az adott állam ilyen vagy olyan célokból bejelenti arra az exkluzivitását. Ez normál esetben nyilván nem egy szoros lezárásáról, vagy valami olyasmiről van szó, ami nehezíti más államoknak az életét. Ezt normál esetben figyelembe szokták venni, pláne egy atomhatalomról van szó. Ugye most ez nem történt meg többszörösen, úgyhogy ez mindenképpen egy üzenet arról, hogy meddig mehetnek el. Az a kizárólagos repülési övezetben az a fontos, hogy abban bármilyen célpont, vagy bármilyen repülőeszköz automatikusan célpontnak és legális célpontnak minősül. Itt azért ilyesmiről nem volt szó, tehát ez egy olyan övezet, ahol felhívják az arra repülők figyelmét, hogy itt azért légi tevékenység folyik, tehát hasonló incidensek mondjuk így idézőben bekövetkezhetnek. Tehát ez egy tipikus csiki-csuki helyzet, akarom vermes, nem akarom nem vermes.
Igen, de azért ennek a drónnak az utóélete a közösségi térben is azért egészen virulens pályát fut be. Minden szakértő nyilatkozata más, és minden szakértő nyilatkozata alatt egyébként egész kommentháború alakul ki. De most így hallgatva önt, azért arra jó volt ez az incidens, hogy láthatóvá váljon, hogy nem akarják eszkalálni ezt a konfliktust?
Igen, mindenképpen az a fontos szempont, hogy az Egyesült Államok már a drón lezuhanása után azonnal olyan jelzést küldött, hogy ő ezt a mondjuk így egyértelmű agressziót nem fogja megtorolni, vagy nem fogja gyakorlatilag a további lépésével eszkalálni ezt a helyzetet. Most azt azért ugye nem szabad figyelmen kívül hagyni, nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, hogy a videófelvétel érdekes módon, rendkívüli módon meg van vágva, tehát attól eltekintve, hogy látjuk, hogy az egyik Su-27-esnek kinéző repülőgép, ugye a pontos típusát is nehéz ezekben megállapítani, az kerozint bocsájt ki. Ugye az is elképzelhető, hogy elektronikai hadviselési eszközökkel zavarták meg annyira a drónt, hogy ez végül lezuhant. Tehát minden benne van a pakliban, hogy amíg nem kerülnek elő egyértelmű bizonyítékok arról, és ugye ott sokan mondják, hogy például a drónnak úgy néz ki a légcsavarja az ütközési jelenti, mint ha állna, utána pedig úgy néz ki, mint ha ellene már görbülve, de csak az egyik. Na most olyan nincs, hogy egy légcsavar görbül el a hatból. Tehát akkor legalább 3-4, de általában mind a hat el szokott görbülni, olyan gyorsan forognak, hogy nincs az eszköz, ami olyan gyorsan tud becsapódni gyakorlatilag, hogy csak egy légcsavart görbítsen el. Tehát itt valószínűleg optikai csalódás, a stroboszkóp hatást emlegették többen, ami miatt úgy néz ki, mintha a drón légcsavarja állnának is, akár egy meg is sérült volna. Úgyhogy ennek következtében nem tudjuk, hogy mi történt, és innentől kezdve mindenki a saját politikai vagy egyéb meggyőzése szerint értelmezi az eseményeket. Mind a kettőnek megvan a létjogosultsága egyébként.
Nagyjából egy héttel ezelőtt arról kérdeztem Demko Attilát, a geopolitikai műhely vezetőjét, hogy megakadni látszanak itt a vadászrepülőgépekről szóló, vagy vadászrepülőgépek átadásáról szóló hírek. Most azóta történt egy-két bejelentés, ugye a lengyelek, szlovákok is bejelentették, hogy átadják, vagy átadnák a mostani flottájukat. A finnek meg ugye hát azt mindenki ismeri a történetet, egy sajátos helyzetbe lavírozták magukat itt a miniszterelnöküknek a révén. De mégis ez egy új szintje lesz a hadnemviselésnek Oroszországgal szemben?
Gyakorlatilag azt érdemes nézni, hogy ez a háború tényleg visszahozta a tömeghadseregeket. Tehát azok a korlátozott eszközökkel, csúcstechnológiájú, precíziós fegyverekkel megvívott, lefejező csapások úgy néz ki, hogy mondjuk így hasonló képességekkel rendelkező államok között nem működnek. Tehát az a felajánlott mennyiség, a 28 darab lengyel és a 13 darab szlovák MiG-29-es helyi és átmeneti változást hozhat, tartósan nem fog igazából komoly eredményeket vagy komoly változásokat hozni, hiszen a másik oldalon több száz hasonló repülőgép áll szolgálatban. Tehát gyakorlatilag ez a mennyiség, ez a ukránok által is jelzett 200-at elérni, attól már lehetne valami komoly eredményt venni, de ugyanúgy, mint a harckocsik esetében, igazából ez csak egy gesztus, egy nagyon bátor és nagyon véleményem szerint megfontolatlan, de egyértelműen Ukrajna támogató gesztus. Ettől függetlenül jelentős változás ettől nem nagyon lehet várni. Mondjuk annyi előfordulhat, hogy például az a orosz légi hadjárat, amelyik folyik, az továbbra is kevésbé lesz hatékony, hiszen alapvetően ezeket a gépeket légvédelmi célokra igyekeznek, vagy terveznek bevetni az ukránok, ahogy csökkennek a felhasználható rakétakészletek a folyamatos támadásnak köszönhetően, valamilyen eszközzel ki kell pótolni azokat a réseket, amelyek gyakorlatilag keletkeztek ebbe a rendszerbe, és ezek lennek a repülőgépek.
Mert egyébként Oroszország most használja a légi fegyvereit?
Nagyon minimális mértékben. Ugye nagyon érdekes, hogy keveset beszélnek arról, hogy az háború első időszakában nagyon aktívak voltak, és már nyugati elemzők szerint is az elvesztett orosz eszközök jelentős részt a saját légvédelme lőtte le. Tehát az ukránok akkor éppen nem voltak még a szervezettségnek azon a fokán, hogy a csapat légvédelem az hatékonyan tudott volna, vagy nagyon hatékonyan tudott volna működni a kézi vagy a várról indítható lőfegyverek vagy a rakéták hatótávolságán kívül. Úgyhogy ezeknek a gépeknek legalább a felét az oroszok saját maguk lőtték le. Ugye ez mutatja, hogy a saját csapatok sincsenek felkészítve arra, hogy együttműködjenek a légierővel, és olyan orosz légierőnek is katasztrófásan alacsony repült óraszámai voltak, tehát ilyen 80-100 órákat emlegettek szakértők, ami körülbelül arra volt elég, hogy ne felejtsenek el felszállni, meg leszállni. Tehát a szárazföldi csapás gyakorlást és ilyeneket az gyakorlatilag nem tudták annyira begyakorolni, hogy ezt konkrétan nagymértékben hozzájáratott volna a földi csapatok harcához, pláne úgy, hogy utána magához tért az ukrán légvédelem, és igen komoly eredményeket kezdett el elérni. Tehát gyakorlatilag én azt várom, hogy az orosz légierő addig nem lesz igazán aktív, amíg az ukrán légvédelmet így vagy úgy nem tudják hatékonyan kikapcsolni.
Hogyha ez talán itt a felajánlott gesztusértékű repülőkre is igaz, de a leopárdokra is igaz, a tankokra vagy harci járművekre is igaz a kérdésem, hogyha megérkeznek például ezek a leopárdok, ugye a hírek szerint a személyzet kiképzése befejeződött több európai országban, például Spanyolországban. Tehát ha megérkeznek ezek a leopárdok, és mégsem lesz áttörés, vagy nem tud lendületet venni az ukrán ellentámadás, akkor más fegyvernemre kell áttérniük, vagy máshova kell koncentrálniuk az ukránoknak?
De ebben az esetben nem tartom elképzelhetetlenek, hogy megkapják azokat a nagy hatótávolságú fegyvereket, amiket eddig az Egyesült Államok visszatartott, ugye a ATACMS nevű, vagy ATACMS típusjelű rakétáról beszélek, amely a HIMARS-nek a rendszerített tartozéka, amely 300 km-es távolságra is képes elrepülni, és ott ugyanolyan precíziós csapást mérni, mint a jelenlegi M30 és M31-es rakéták. Tehát gyakorlatilag egy folyamatos ilyen eszkalációs hullámot látunk, hogy abban a pillanatban, hogy van egy nagyon jó és megbízható gyakorlatilag valósági felderítés az ukránoknak, amely elsőben NATO, illetve amerikai eszközöktől származik, abban az esetben ezek a rakéták gyakorlatilag nagy pontosággal célra vezérelhetők, úgyhogy ebben az esetben mondjuk a nagyobb mélységben elhelyezkedő orosz vezetési pontok vagy lőszerraktárak sem lesznek majd sebezhetetlenek. Úgyhogy én nem tartom valószínűleg, hogy nagyon komoly erőforrásokat át tud adni az Európai Unió, mert nincs miből. Tehát a Leopard 2-esek esetében is gyakorlatilag pár tucatnyiról beszélünk, ami egy olyan háborúban, ahol oldalanként több száz harckocsi vesz részt, ott az semmiképpen nem jelenthető nagy minőségi vagy mennyiségi változásnak, még akkor is, ha egy ilyen Leopard 2-es gyakorlatilag kétszer annyit tud, mint egy orosz harckocsi.
Igen, csak azért mindezek ellenére a napi hírek azért mégiscsak arról szólnak, hogy most akkor Bakhmut az most kinek a kezén van. Tehát területi értelemben a harcok egyrészt nem látszik lendület egyik oldalon sem, másrészt egy, hát ebben az értelemben egy szűk fizikai térre korlátozódnak, és azon megy a kötélhúzás.
Igen, és van egy másként, tehát Vuhledar, illetve egy harmadik Kremennaja, ahol nagyon komoly harcok folynak, ők azért nem kerülnek be annyira a híradásokba. Három dolgot hagyj emeljek itt ki. Az egyik az, hogy az orosz hadsereg az minden egyes háború újra kell, hogy tanulja a hadviselés művészetét. Tehát ez látszott már Napóleon alatt, ez látszott a második világháborúban, ez látszott a csecsen háborúban, és ez látszik most is. A mi problémánk az, hogy a végére meg szokták tanulni, hogy kell harcolni, és ki is bírek addig. Ez az egyik fele. Tehát egy gépesített mélységi hadművelet, ahol nagy mennyiségű harckocsi, páncélozott szállító jármű, tüzérség, légierő működik együtt, azt nem olyan könnyű egyik pillanatra másra megolvasni. Ez az egyik. A másik az, hogy az orosz hadsereg különböző okokból nem tudja a teljes erejét bevetni, tehát a szárazföldi erők nem tudják a teljes erőket bevetni gazdasági, külpolitikai, biztonsági okokból, tehát azzal kell harcolni, ami van. És az orosz hadviselésnek van egy jellegzetessége, ami nagyon eltér a mi nyugati felfogásoktól, és ezt, mint a nyugaton sokan nem is értenék meg, hogy gyakorlatilag az orosz cél az nem a minél nagyobb területek elfoglalása, hanem az ellenséges hadsereg összeomlasztása. És abban a pillanatban ez megvalósult, onnantól kezdve a hadsereg oda megy, ahova akar, hiszen ellenállás nem lesz. Ez a másik szempont. A harmadik szempont pedig az, hogy nincs is értelme mélységi áttörést elérni, hiszen az ukránok minden egyes valós idejű információval gyakorlatilag pontosan tudják, hogy hol tartanak az ellenséges erők. Tehát lényegében nem tudnak meglepetést elérni, nem tudnak bekeríteni alakulatokat, hanem pontosan tudják, hogy milyen távol vannak tőlük a támadók, és alkalmattal vissza tudnak vonulni, amelyen az egész áttörés is a lényegét, vagy az értelmét veszíti. Tehát ez a három okozza azt, hogy az oroszok szemlátomást a legerősebb pontjait támadják az ukrán védelemnek, amit az ukránoknak meg kell védeniük, és a tüzérségi fölényüket felhasználva gyakorlatilag morzsolják föl az ukrán élőerőt, morzsolják föl az ukrán haditechnikát, és morzsolják föl a nyugati támogatást egyszerre, hiszen látszik, hogy az ukránok nem tudnak egy jelentős támadást elérni, amíg olyan pontokat kell védeniük, amiket mindenképpen megtartásra érdemesnek gondolnak.
Igen, bár hogyha elfogadva ezt a három pontot, például a második pont esetében, hogyha az igaz, akkor fölösleges az ember-ember elleni küzdelem, amilyen képsorok éppen ezekben a napokban érkeznek a különböző híroldalakon, hogy ott a harci árkokban, sáncárkokban milyen szemtől-szembe küzdelem zajlik. Hogyha igaz a második pont, akkor egyszerűbb lenne, most a néhány hónappal ezelőtt valahogy így fogalmaztak többen, hogy az orosz tüzérségi fölényt kihasználva egész egyszerűen a darálást beindítani, és más nem csinálni, csak lőni ezeket az állásokat.
Hát ez a folyamatban, tehát az nem látszik, hogy ezek a katonák, akik a különböző árkokban, az ukránok is azért lőnek rendesen vissza, tehát van arról is felvétel, hogy orosz katonák esnek fogságba, vagy halnak meg ilyen lövészárkokban. Tehát gyakorlatilag a klasszikus első világháborúban kialakult mondás, amely szerint a tüzérség győz, a gyalogság elfoglal. Ez azt mutatja, hogy gyakorlatilag tüzérségi tűzzel lefogják, illetve megakadályozzák azt, hogy erősítések érkezzenek a támadott területre. lefogják az ott harcoló alakulatokat, hogy ne tudjanak gyakorlatilag addig kijönni, amíg a gyalogság, a támadó gyalogság közel nem ér, és utána egy ilyen nagyon rövid közelharcos fázisban gyakorlatilag a jobban felkészült, vagy a jobban támogató gyalogsági alakulat gyakorlatilag meghódítja, vagy elfoglalja azt a célpontot, amit kijelöltek a számára. Tehát ezek a videók, ez csak a nagyon hosszú és nagyon összetett folyamatnak a legutolsó fázisát mutatják, hogy azt nem mutatja, hogy tudnak ezek a gyalogosok átkelni a senki földjén, a két lövészárkot elválasztó senki földjén, hogy működik a tűzérség, ami lefogja az ellenséges tűzérséget, majd lefogja az ellenséges gyalogságot, és mi csak a végeredményt látjuk. Egy kicsit olyan az egész, mint hogyha egy élelmiszergyártási folyamatból csak a végterméket néznénk, és azt nem látnánk a tehenet, nem látnánk a tejgyárat, csak a dobozos tejet a végén. Tehát körülbelül így kell elképzelni az egészet.
Köszönöm szépen, Somkuti Bálintot, az MCC geopolitikai műhelyének elemzőjét hallották. Köszönöm.
Közösséget építünk. Győrben a 88,1-en, Nyíregyházán 102,6-on. Karcz FM, ami nyomot hagy.
Honnan jössz, nem mondd meg, biztos, hogy ismerlek, itt vagy a nyomomban.